Isten az ő összegyűlt népének szánt üzenete megírva található abban az ige szakaszban, melyet szent lelkének segítségül hívásával és az ő reménységében bízva hirdetni, magyarázni, átadni kívánok nektek, abban az ige szakaszban, amit felolvasva hallottunk az előbb. Egyetlen egy verset olvasok újra, a Királyok első könyve első fejezetének 36. versét. Akkor Benájá, Jójádá fia válaszolt a királynak, és ezt mondta: az Úr az én uramnak, a királynak Istene mondja rá, áment. A gyülekezet foglalja. Hárman állnak Dávid király előtt, valószínűleg az ágya előtt, idős a király, élemedett korú. Egy pap, egy próféta és a hadsereg főparancsnok helyettese igencsak válságos időben gyűltek össze. A tét, Izrael és Júda jövője. Ki lesz a harmadik király? Az élemedett korú Dávid elmondja a tervét. Csend. A pap és a próféta hallgat. Benájá, a katona megszólal: az Úr, az én uramnak, a királyomnak Istene mondjon áment rá. Aztán Benájá leadja a szavazatát. Salamon legyen a király. A fiú, aki Dávid király és Becsabé szerelméből született. Igen, arról a Becsabéról van szó, akit Dávid sok évvel azelőtti gyilkossággal összekötött házasságtörése során ismert meg. Az ő kettejük fia, Salamon. Tetszik nekem a katonatiszt Benájának a kijelentése. Az Úr, az én uramnak, királyomnak Istene mondjon áment rá. Arra, hogy Salamon legyen a király. Benájának van egy elképzelése, van egy vágya, van egy reménysége, de ez kevés. Ehhez hiányzik még a könyörgés: Isten mondjon áment arra, amit ők négyen szeretnének véghez vinni. Mert hogyha Isten nem mond rá áment, hogyha Isten nem hagyja jóvá Dávid király, Nátán próféta, Cádók pap és Benájá katona tábornoknak a tervét, akkor minden hiába. Isten ámenje, Isten beleegyezése és áldása nélkül teljesen mindegy, hogy ki lesz a király, jó nem származik belőle. Dávid király, az öreg Dávid király nemrégen siratta el Abszalomot, azt a fiát, aki maga mellé vett néhány embert, és teljesen önhatalmúan bejelentette az igényét a trónra. A történetnek nagyon szomorú vége lett, amikor fordult a kocka, és nem a királynak kellett menekülnie, hanem immár a lázadó fiának, akkor megölték menekülés közben. És most meg itt van ez a másik gyerek, Adóniá, aki királynak jelölteti magát. Már mellé állt egy vallási vezető, Ebiátár pap, és a hadseregnek a tényleges főparancsnoka, Dávid régi barátja, Jóáb, átállt a másik oldalra, a fegyveres erők főparancsnoka. Mi lesz ebből? Az öreg Dávid, aki már áporásra szorul, meghallgatja legkedvesebb felesége Becsabé tanácsát, aztán meghallgatja leghűségesebb prófétája Nátán tanácsát. Mi derül ki belőle? Nincs értelme tovább húzni. Eljött az idő, hogy a király beváltsa a régi ígéretét, és Salamont nevezze meg utódjának. Nem olvastuk föl most a folytatást, ezt a bibliaolvasó kalauzunk a következő napokra rendeli, de tudjuk, hogy ő, Salamon lesz az ország harmadik királya. Mert az emberek úgy akarták? Nem, nem azért. Azért, mert Isten áment mondott rá. Ő nem izgult, Isten nem izgult a Salamon Adoniá választás kimenetele miatt. Azt viszont figyelemmel követte, hogy ki keresi, ki kéri el, ki ismeri fel, és ki emlékszik arra, hogy neki mi a terve a népével. Isten első rangú figyelmet szentel annak, hogy ki áll ő mellé. Neki mindig egy, azaz egy, egyetlen egy terve van. Az emberek azok játszhatnak választósdit, állíthatnak jelölteket, listázhatnak, tömörülhetnek és szétszakadhatnak áldás vagy átokként, de mindenképpen az lesz a győztes, akire ő, az Úr mond áment. Vagyis azt mondja, hogy úgy legyen. Akkor most mindegy, hogy az ember mit akar. Mindegy, hogy miként gondolkodik az ember. Miként fontolgatja, mérlegeli az esélyeket, a dolgokat. Mi lenne a legjobb? Mi lenne jó? Mi lenne rossz? Mi lenne a legrosszabb? Mindegy. Nem. Azért, mert Isten állásfoglalást vár. Isten várja a választ. Vagy az ő ügye, vagy nem, nincsen középút. Isten döntésre hívja az embert. A lázadó fiú, Adoniá tárgyalásokat kezdett. Azok végeredményeképpen Ebjátár pap és Jóáb vezérkari főnök úgy döntött, hogy ők őt támogatják. Nem ismerjük a megbeszéléseknek a részleteit, de ők ketten, a vallási vezető és a hadseregparancsnok Adoniában látták a jövőt. A másik oldalon, Dávid és Salamon oldalán ott vannak a kollégák. A másik pap, Cádók, a főparancsnok, a hadsereg parancsnokának a helyettese, Benájá, és ráadásképpen Nátán próféta. Nagyon nehéz helyzet. Ki mellé kell odaállni? Kié a jövő? Egy biztos, hogy aki befolyásolhatja a végeredményt, annak döntenie kell. Mindkét oldalon. Az ellenkező oldalon álló papoknak és katonáknak, az egymáshoz viszonyított ellenkező oldalon álló papoknak és katonáknak nyilatkozniuk kellett arról, hogy kit erősítenek. Nem lehetett tartózkodniuk, nem vonhatták ki magukat a döntés alól. Tudjátok miért nem? Azért, mert minnyájan megértették, hogy miért kaptak hatalmat Istentől. A papok, a katonák, a próféták, sőt még a háttérszereplők is. Azok például, akik meghívást kaptak Adoniá áldozati lakomájára. A nagyra vágyó gyerek, hallottuk az írásból, meghívta minden testvérét, a király fiait, meg a király szolgálatában álló összes júdait. A juhokból, marhákból és borjukból álló menü fogyasztása közben Adoniá kötetlen beszélgetést folytatott az őt követőkkel, a Rógel forrás melletti kellemes környezetben ismertette velük a programját, és biztosan beígért mindent a meghívást elfogadó testvéreinek, a király fiainak és a királyi szolgáknak. Ezek az emberek a megszerzett harci kocsiknak a személyzetével, a lovasokkal és a nagy dicsőséget jelentő előttük futó 50 katonával együtt úgy gondolták, hogy Adoniá mellé állnak. Vagyis a jelenlétükkel elmegyünk a lakomára, ott vagyunk vele, a jelenlétükkel szavaztak. De a másik oldal sem maradt tétlen. Cádók főpap Benájá tábornok és Nátán próféta, valamint Becsabé és a vitézek, lefordítom, a testőrség, Dávid testőrségének a tagjai, azok a király utasítását követték. De ezen van a hangsúly. Követték. Elment tehát Cádók pap, olvasom az írást, Nátán próféta és Benájdá, Jójádá fia, meg a kerétiek és a pelétiek, ők voltak a testőrség tagjai. Salamont Dávid király összférére ültették és levezették a Gihonhoz. Cádók pap pedig kihozta a sátorból az olajosszarut és fölkente Salamont. Majd megfújták a kürtöt, és az egész nép ezt kiáltozta, éljen Salamon király. Akik azt kiáltozták, hangosan látták őket, mindenki látta őket, hogy ki kiáltozza, azok is a jelenlétükkel szavaztak. Adonijá vagy Salamon? Mindenki odaállt valamelyik oldalra. Miért fontos, miért volt fontos ez a látványos véleménynyilvánítás? Azért, mert a zsidók gondolatvilágában nem volt határ a világi vezetés és Isten vezetése között. Hogyha valaki hatalmat kapott arra, hogy betöltse a bírói, később pedig a királyi állást, az csak azért lehetett, mert az illetőnek szerepe volt Isten tervében. Ez mindig így volt. Még azokat is felhasználta Isten, akik később elfordultak tőle, nem hallgattak rá, nem azt a vonalat vitték, amit Isten kért tőlük. Gondoljatok vissza Saulra, az első királya. Egy darabig minden rendben volt, de aztán elkezdett a saját feje után menni, és megtörtént az az egyetlen dolog, amitől a legjobban fél minden hívő ember, Istenben hívő ember. Saultól eltávozott az Úr lelke. Saul lélektelen ember lett. Ez történik mindenkivel, akit nem érdekel, hogy Isten hatalmat adott neki. Mire? Arra, hogy kikutassa, hogyan viheti végbe azt, amiért életet kapott, és azon belül egy következő napot kapott. Nem a tétlenkedésre, hanem a döntésre. Még Pilátus is döntött. Még ő is. Jézus tudatosította benne, hogy nem tehet mást. Ki kell mondania mellette vagy ellene. A határozottságot színlelő, valójában határozatlan, opportunista helytartó megkérdezte Jézustól, nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítselek. Jézus nagyon higgadtan helyre rakta a pökhendi római helytartót, az ő világlátását. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Amiről most olvasunk, a jeruzsálemi választás során kiki hatalmat kapott arra, hogy Salamonnak vagy Adonijának adjon bizalmat. Én azt hiszem, hogy többen voltak, akiknek egyik sem volt szimpatikus. Sem Adonijá, sem pedig Salamon. Mert hát vegyük csak Salamont. Ki ez a Salamon? Hát annak a kacér Becsabénak a fia. Hát hogy nevelhette ez azt a gyereket? Nem felejtették el, hogy ez a bizonyos egy éjszakás kaland az Becsabé első férjének az életébe került. Becsabé a tetőn fürdött, hát ha meglátja a király. Mind a ketten ludasok voltak benne. És az ő fia Salamon. Milyen lehet? De ez a másik is. Itt van ez az Adonijá. Ez a gyerek sincs azért annyira a helyén. Miért nem várja ki azt, hogy az apja, és főleg, hogy Isten döntsön? Mit szervezkedik ez a gyerek? Mit ugrálott a színfalak mögött? Hát akkor kire szavazzunk? Salamonra vagy Adonijára? Nehéz kérdés. Milyen jó lenne, hogyha az Úr megmondaná egyértelműen, hogy mi a jó választás. Mert ő viszont tudja, hogy mi a jó nekik. Nekik, szolgáknak, közkatonáknak, népnek, hivatalnokoknak, papoknak. Adoníjá vagy Salamon lesz az, aki nem a saját érdekeit nézi, hanem Istennek az érdekeit. Na, kedves testvérek, erre kíváncsi az Úr. Hogy hova áll az, akinek erőt, észt, hitet adott arra, hogy döntsön. Salamon vagy Adoníjá. És Benájá főparancsnok helyettes szavaiban ez a felelősség érzet tükröződik. Az Úr, az én Uramnak, Királyomnak, Istenem, mondjon áment rá. Benájá tudta, hogy mi a kötelessége. Tudatában volt annak, hogy Istentől kapott kötelessége odaállni az egyik oldalra. Aztán, hogy jól választott-e vagy nem, azt már csak Benájá is remélni merte. Azért már csak így fohászkodhatott, az Úr az én Uramnak, Királyomnak, Istene, mondjon áment rá. Isten jól ismeri Adoníjá és Salamon híveinek a gondolatait, akik tisztában vannak azzal, hogy nélküle, az Úr nélkül semmi sem történhet, azokat mintegy felszólítja. Valljatok szint, álljatok ide, vagy álljatok oda, de mozduljatok. Adoníjá vagy Salamon. És akit ez nem érdekel, az is megadta a választ. Itt van a történetben. Mert a közönyösség azt kiáltja, hogy engem nem érdekel az, amit Isten nagyon fontosnak tart. Téged érdekel-e az, amire az Úr figyelmet szentel? Figyeli és hordozza a családodat. Ugye érdekel, mi van a családoddal, mi lesz a családoddal. Isten szemmel tartja a gyülekezetünket. Téged érdekel, hogy mi lesz ezzel a közösséggel, ezzel a gyülekezettel. Isten őrzi a népünket, félti a világot, tudni szeretné, hogy mi a véleményed. Tudni szeretné, hogy akarsz-e együtt dolgozni vele. Isten kíváncsi rá, hogy te arra mondasz-e áment, amire ő. Isten arra kíváncsi, hogy te kíváncsi vagy-e rá. Nem Adoníjára és Salamonra, hanem rá. Tegnap előtt fejeztem be Kolumbusz Kristóf úti naplójának az olvasását. A fordító, remek fordítás, mindenkinek ajánlom, Szerb Antal. Az előszóban megjegyzi, hogy a felfedező Kolumbusz Kristóf és a három hajónak a legénysége észre sem vette, nem is tudott arról, hogy mit csinál. Hogy milyen nagy dolgot visznek végbe. Észre sem vették, hogy hogyan váltak a világ történelmet formáló esemény részeivé. Ők a kis feladatokkal voltak elfoglalva. Elég volt az kapitánynak, kormányosnak, legénységnek, matrózoknak és katonáknak. Mi van a horgonnyal, a vitorlákkal, a kötelekkel, a napi adagnak a beosztásával, a fejadaggal, a lőporral, az evezőkkel. És Isten a kis embereknek, a kicsin kis tennivalóiból rakta össze Amerika hivatalosan jegyzett felfedezését. Kolumbusz nevét ismeri a világ. A másik két karavella kapitányának a nevét már kevésbé, csak azok, akiket érdekel a történet részlete. A matrózok, a katonák alakjai tényleg csak a kutatók érdeklődési körében vannak ott. És mégis mindegyikükre szükség volt. Mindegyikükre. A legénység minden tagjának mind a két keze azt tette, amire Isten adta éppen azon az úton. annak ellenére, hogy még hazafelé jövet sem tudták, hogy mekkora teljesítményt vittek végbe. Senki sem tudta, hogy felfedezték Amerikát. Előre mozdították azt, amit az Úr akkorra időzített be a világ történelmébe. És Isten áment mondott az álmodozó, a vágyakozó Cristoforo Colombónak a döntésére. 2100 évvel korábban, 1490 előtt, 2100 évvel ugyanez történt Izraelben. Adónia vagy Salamon. Isten ámen mondott azoknak a kiállására, nevesek és névtelen emberek kiállására, akik remélték azt, hogy megtalálták az Úr akaratát. És így lesz ez ma is, április 8-án. Vége lesz a napnak, és mi lesz holnap? Mi lesz velünk holnap? Én azt hiszem, hogy ez a lényeg. Engedjétek meg, hogy idézzem egy barátom levelét. Egy héttel ezelőtt küldte nekem, és nekünk, a baráti körének, 35 év alatt semmi sem történt, ami ketté szakította volna a barátságunkat. Nem ez a lényeg, de a levele értelmezése miatt mondom, hogy a foglalkozása búvár oktató. Íme a levél. Kedves barátaim, nagyon várom, hogy egy héttel öregebbek legyünk, és közületek azok, akiknek határozott véleménye van arról, hogy merre tovább, már behúztátok az X-et a szavazólapra. Kérlek, tegyétek ezt legjobb tudásotok és belátásotok szerint. Tudom, mához egy hétre barátaim egyik fele csalódott, szomorú és dühös lesz, a másik fele talán örülni fog. Kérlek szépen mindnyájatokat, utána legyünk azok, akik korábban voltunk. Beszélgessünk, viccelődjünk, sörözzünk, hajózzunk, merüljünk, mármint a búvárkodás, újra együtt, jókedvel, emberként tisztelve egymást, ahogy tettük korábban. Adassék meg nekem és kollégáimnak újra, hogy amikor meglátogattok Krökön, Adriai szigeten, akkor hajónkon, amikor merülni megyünk, vagy a teraszon, ahol együtt grillezünk, ne azon kelljen gondolkoznom, hogy melyik barátomat ki mellé ültessem le. Megértéseteket és segítségeteket előre is megköszönve, tengermély tisztelettel, Géza. Testvérek, én ezt a hangulatot, a választás utáni békességnek az örömét olvasom ki a bibliai történetünkből. Mégis egy vers a folytatásból. Salamon megkezdte az uralkodását, és ezt írja a Biblia, mindenfelől békesség volt körülötte. Júda és Izrael biztonságban lakott, kiki a maga szőlője és figyefája alatt, Dántól Beersebáig, Salamon egész életében. Én azért imádkozom, hogy ilyen békesség és biztonság legyen ebben az országban és ebben a gyülekezetben is. Legyünk ugyanazok, akik előtte voltunk. Mint nem politikusok, hanem Isten munkatársai, ma hozzájárulunk-e ahhoz, hogy legyen meg az Isten akarata? Az eredményre pedig ne én, ne ti, ne mi, hanem Isten mondjon áment. 264-es számú dicséret negyedik versét énekeljük. A 264-es számú dicséret negyedik verse így kezdődik. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat.